A 2017. május 14-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában a 10. fejezetben, a 22-től 31-ig terjedő versekben. Elérkezett Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg azt nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik, megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, s nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adt őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ekkor újra követ ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Idáig Isten igéje. Foglaljuk helyet. Kedves testvéreim, Krisztus születése előtt 2 évszázaddal egy bizonyos Antiókosz, Epifánész, szír király rá akarta erőltetni a görög kultúrát a zsidóságra. Ki akarta írtani a zsidó szokásokat, ki akarta írtani a zsidó vallást. Először békésen állt neki, aztán pedig erőszakkal. Krisztus előtt 170-ben lerohanta Izraelt, a templomot pedig, a jeruzsálemi nagy templomot megszentségtelenítette, kirabolta, és egy Zeus templomot csináltatott belőle. A görög isteneknek áldozott, mégpedig, hogy még jobban irritálja a zsidókat, disznót áldozott az oltárnál. A templom kincseit pedig elrabolta. Ez egy olyan sértés, és egy olyan támadás volt, ami néhány éven belül széleskörű ellenállást váltott ki. 164-ben a lázadást Júdás Makkebeus vezetésével megindították. Az volt a jelszavuk a makkabeusoknak, hogy becsületesen élni, vagy meghalni. És ezzel az erővel ki is verték a szíreket 164-ben. 165. december 25-én pedig újból felszentelték a templomot. Azóta a zsidóság ilyenkor ünnepli a Hanukkát, december hónapban télen, úgy, mint mi a karácsonyt. 8 nap a növekvő fénynek az ünnepe. Egyfajta családias házi ünnep, a fény és az öröm visszatért Izraelben. Ez az ünnep az, amire Jézus följön a jeruzsálemi templomban. Tél van. Salamon védett oszlop csarnokában, a viták helyén, ahol a viták zajlanak, Jézus itt van, és kész találkozni a nyilvánossággal, sőt, keresi a nyilvánosságot. Fontos jelkép az, hogy ezen az ünnepen nyit a külvilág felé Jézus. Hiszen ez az ünnep, ahogy hallottuk, a szabadságnak és a helyreállításnak az ünnepe. Jól tartozik ehhez a témához a lekcióban felolvasott igeszakasz, amikor Péter talpra állítja Dorkászt. A templom helyreállítása egy ember életének, egészségének, megrokkant állapotának a helyreállítása nagy ünnep. Helyreállítani valamit, ami tönkrement, helyreállítani valamit, ami elveszett, itt a szabadságot. De mindez a helyreállítás ebben a történetben, és az ezt megelőző történetben, a vak meggyógyításának a történetében, Jézus személyében történik. Az ő személye a szabadság helyreállítása. Mert aki nem látott, az újból lát. És akit a szülei megtagadtak, és a zsidók kiközösítettek, az mégis visszakapja a szabadságát, és a közösséghez való tartozását Jézussal. A szabadság helyreállítása. Szabadság vallási és ideológiai megkötözöttségekből. A zsarnokság lerázása. Szép és gyönyörű ünnep. De van egy megdöbbentő pillanat. Amikor itt van Jézus személyében ez a szabadság, a helyreállítás ünnepén, akkor azok, akik örökösei lennének ennek a szabadságharcnak, amit a makabeusok kivívtak, szóval a hajdani áldozatoknak az utódai agresszorként lépnek fel Jézussal szemben. És ez az életnek egy nagyon nehéz tapasztalata. Hogy a tegnapi áldozatokból könnyen lesznek holnapi agresszorok. Hogy ennek megvan a körforgása. Ha nincs meg az élő kapcsolat az Istennel, akkor az elszenvedett szenvedésekből bosszú lesz, vagy agresszió lesz. Aztán újabb áldozatok, akikből aztán meg újból agresszorok lesznek. Ha valamiért Jézus eljött ebbe a világba, hogy megállítsa ezt az ördögi körforgást, ahogy a tegnapi áldozatok, holnapi agresszorok, aztán megint áldozatok és megint agresszorok lesznek. De most itt vannak ők, és Jézussal szemben vannak. Megint az életére törnek. Bajos pillanat. Így olvassuk a Szentírásban, hogy körülvették Jézust. Jézus körbe jár ebben az oszlopcsarnokban, és ők pedig körbe veszik Jézust. Azt láthatjuk a szemünk előtt, hogy a mozgásában akadályozzák. Fizikailag is, meg lelkileg is, tapasztalatilag is azt mondhatjuk, hogy bekerítették Jézust. Mi ez? Mi ez a kör? Vajon ez érdeklődés? Vagy fenyegetés? Egy biztos azt látjuk, hogy nem hagynak neki mozgásteret. Hogy beszorítják, hogy sarokba szorítják. És a mindennapjainkból tudjuk, hogy ez milyen rettenetes és kínos pillanat, amikor sarokba vagyok szorítva. Amikor megakadályoznak a fizikai vagy a lelki mozgásteremben. Mert a testi gesztust mindig követik a szavak. És egy valóban feszítő kérdést tesznek föl. Meddig tartasz bizonytalanságba minket? Abból a szempontból, ami a kérdésnek a tartalma, a bizonytalanság, még oda is tudunk állni mellé. De az egyik legrosszabb dolog, amiben lehetünk, az a bizonytalanság. Nem tudom, hogy mi van, a jelen időre is vonatkoztat a bizonytalanságom. Nem tudom, hogy mi lesz, mi fog történni. Talán ilyen kérdések lehetnek most így az érettségik idején, hogy vajon felvesznek-e az iskolába, felveszik a gyerekemet az iskolába, az egyetemre, vagy éppen munkahelyet akarok változtatni, voltam egy munkahelyi interjún, vajon mi lesz a válasz? Orvosnál voltam, mi lesz az orvosi vizsgálatnak az eredménye, mit fog mutatni vajon a lelet? Valamire várok, és nem tudom, hogy mi lesz. Bizonytalanságban vagyok. Talán a múlt szempontjából is megtörtént ez a bizonytalanság. Ha valamit valahogy tudtunk, a múltunkba, kapcsolatainkba, és valami új információ kerül elő, és bizonytalanságba kerülünk azzal, hogy vajon úgy történt, ahogy történt. Hogy is volt az a családunk történetében? Hogy is volt az a népünknek a történetében? Hogy is volt az az emberiség történetében? Szeretnénk bizonyosságot tudni. A kapcsolati szinten is nagyon nyomasztó ez a bizonytalanság. Nem tudok, vagy te nem tudsz dönteni a kapcsolatunkban, egy fontos kérdésben. És ott a bizonytalanság bennem, hogy mi lesz velem, kell-e munkatársnak, kell-e barátnak, kell-e társnak. Bizonytalanság és kiszámíthatatlanság egy feszítő lélekállapot. Nem tudom, mi fog történni. Nem tudom, hogy mit várhatok el tőled. Igazából azt se tudom, hogy magamtól mit várhatok. Jézus a kérdezők álláspontja szerint bizonytalanságba tartja őket, és ez egy nagyon rossz állapot, és ez agresszívvé teszi őket, körbeállják Jézust, és választ várnak. Ismerős a szándék, mint a kísértés történetében. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nyíltan. Ha te vagy az Isten fia, bizonyíts be. Hozzál bizonyítékot, mert mindig mindent be kell bizonyítani. És azt látjuk itt is, és a kísértés történetben is, hogy Jézus nem enged ebbe. Nem hajlandó belemenni ebbe a csapdába, hogy én most elkezdjem magyarázkodni és bizonyítani. Testvérei kéréseinek sem tesz eleget, amikor azt mondják, hogy tegyél csodákat nyíltan. Ilyen módon nem kívánja bizonyítani saját jogosultságát, saját személyét. Mutasd meg magad! Ki vagy te, Jézus? Mutasd meg az önazonosságodat nekünk. Az az érdekes, hogy itt János evangéliumában van, hogy ezt Jézus föltárja. A sokat emlegetett vaknak megmondja, hogy kicsoda ő. A samáriai asszonynak megmondja, hogy kicsoda ő. Ők tudhatják. Mert az a gond, hogy ők tiszta szívvel közelednek. És a tiszta szívű találkozásokban meg tudjuk mutatni saját magunkat, az önazonosságunkat, hogy kik vagyunk. De ez nem egy igazán őszinte közeledés. Mert ők pontosan tudják, hogy mi az, amit hallani akarnak, és hogy ezt azért akarják hallani, hogy Jézust utána elítélhessék. Mint hogy ki is derül a történet végén, hogy a szavak után először körbeveszik, aztán utána következnek a szavak, és utána már a fizikai erőszak jön, követ ragadnak, meg akarják kövezni. Ez a dinamikája ennek a dűne. Jézus azt mondja nekik, hogy hát én megmondtam. Vajon miért van bennetek a bizonytalanság? Azért van bennük, mert nem úgy hallják, nem úgy akarják hallani, ahogy Jézus azt mondta. De Jézus folytatja, hát nézzétek a cselekedeteimet. A cselekedeteim tanúskodnak mellettem. Itt van a vak, itt van a samáriai nő. Tehát persze ezek a cselekedetek nem arról tanúskodnak, amit ők szeretnének. Mind a két személy nem stimmel. A vak az bűnös, és ilyet gyógyít szombatnapon. A samáriai asszony pedig egy idegen, egy nő, egyszerűen nem fér bele, hogy az az azonosság, amit ők Jézusnak szeretnének adni, vagy amit Jézustól várnak, abba ez egyszerűen nem fér bele. Jézus tettei beszélnek azonban, és összhangban vannak azzal, amit hisz és amit mond. A hallgatóság viszont megideologizálja a tetteit. a magatartásokat is megmagyarázzák. És ebből megmondják, hogy miért is ellenség Jézus. És mi az, amit Jézus megtehet, és mi az, amit nem. Ezért Jézus nagyon határozottan és nagyon világosan válaszol nekik. Kimondja az ítéletet. Nem az én juhaim közül valók vagytok. Jézus mindenkit hív. Az ő szándéka az egybehívás. Az ő szándéka az, hogy egyek legyünk. De közben megteszi a megkülönböztetést is. Nehéz lecke ez, hogy az életben, a mindennapi életünkben nagyon-nagyon fontos a befogadás, a nyitottság, de vannak olyan helyzetek, amikor szükség van az elhatárolódásra. Amikor ki kell mondani, hogy ezzel nincs közösség. Ezzel a szemlélettel, ezzel a hozzáállással, ezzel az agresszióval, ezzel nincs közösség. És hogy meglegyenek a kritériumok, Jézus elmondja, hogy kik az enyémek. Azt mondja, hogy az enyémek azok, akik hallják a hangomat. Én hallatom a hangomat, és ők ezt meghallják. Újból és újból. Ez nem a tegnapi hang, hanem a mai, a mostani. Nem a tegnapi szavakból, hanem a mai hangból élnek az engem követők. Azt mondja Jézus, hogy én ismerem őket. Tudom, kik ők. Vagyis van egy közös történetünk, amit ők nem felejtenek. Hogy milyen volt a hajóban lenni, félni, aztán megmentettnek lenni. Mit jelentett, és mit jelent látni a betegeknek a talpra állítását. Mit jelent ott lenni Jézussal a vitákban. Mit jelent az, hogy ő beszél a szenvedéseiről, és ezt nekünk nehéz hallani és hallgatni, mert az övére és a sajátunkra gondolunk. Megvan a sors közösség, a közös történet. Ők követnek engem. Elbuknak és fölállnak. Elbuknak és bocsánatot kérnek és bocsánatot kapnak. Nem gőgösek és nem farizeusok. Megismerik velem, az én kapcsolatomban a gyengeségeiket és az erősségeiket. És ezt föl tudják vállalni. Nekik örök életet adok. Nem vesznek el soha. Megkeresem és megtalálom őket. És az én kezemből senki, de senki nem ragadhatja ki őket. Nagyon izgalmas, hogy a héber nyelven a kézre két szó is van. Az egyik az a kéz, amelyik nyitott, amelyik adományozó, amelyik elfogadó, amelyik áldó. A másik szó a kézre pedig az erőteljes ököl, a hatalom, a védelmező kéz. Az én kezemből senki nem ragadhatja ki őket. Abból a kézből, amelyik nyitott, adományozó, elfogadó és áldó, de ha kell, akkor védelmező. És ez a kéz nem más, mint az Atyának a keze. Mert én és az Atya egyek vagyunk. Az összetartozás élménye. Jézus és az Atya, és mi és ő. Ha azt mondom, egyek vagyunk, ez azt jelenti, hogy összetartozunk. Értjük, érezzük egymást, és egymásért kiállunk. Számíthatunk egymásra. Értesz, megértesz. Érzel, megérted, megérzed, hogy mi van bennem. És cselekszel is értem. Ez az egység. Így együtt a pásztor és a nyáj, Jézus és az Atya, Jézus és a tanítványok, Jézus és mi, Jézus és én, az Atya és én, az Atya és mi.